Luisa Piccaretta. Élt 1865-től 1947-ig. Sorozatunk az egyháztörténelem nagy alakjairól szól. Eddig olyan személyek szerepeltek, akiket szentté vagy boldoggá avatott az egyház. Ma olyan valakinek az életével és gondolataival ismerkedhetünk, akinek a boldoggá avatása csak elindult, de még nem fejeződött be. Hogy milyen lesz a jövőnk, az egyén jövője, a család jövője, az ország jövője és az emberiség jövője, az nagy mértékben függ attól, hogy milyen kép él bennünk a jövőről. Ma nagyon sok embernek sötét jövőképe van, mert azt látja, hogy a politikában, a médiában és az élet egyéb területein a hitvány, sőt gonosz emberek uralkodnak, akik gátlástalanul visszaélnek hatalmukkal, félrevezetnek, kizsákmányolnak, kirabolnak, rabszolgasorba taszítanak sokakat. A Luisa Piccaretta által leírt, közvetített gondolatok olyan jövőt tárnak elénk, amely vigaszt, bizalmat, örömöt sugároz. Corratóban született, Olaszország Bari tartományában 1865. április 23-án. Itt is halt meg a szentség hírében 1947. március 4-én. Egy falusi, patriarchális, paraszti családban született. 5 testvére volt. Az egyik lány testvére, Angéla, nem ment férjhez, hanem Luisa mellett maradt élete végéig. 9 éves korában volt első áldozó, és meg is bérmálkozott. Ettől kezdve órákat töltött az oltári szentség előtt. 18 éves korában a Domonkos harmadrend tagja lett, amelynek segítségével egy mély máriás lelkület alakult ki benne. Ekkortól kezdődtek nála a misztikus látomások és fizikai és erkölcsi szenvedések, amelyeket hősiesen viselt el a lelkek üdvösségért. Az illetékes érsek felfigyelt rám, egy bölcs, szentéletű lelkiatyát küldött számára. Az iskolának csak az első osztályát végezte el. A következő érsek által kirendelt lelkivezető parancsára naplót kellett írnia lelki élményeiről. Ez kezdetben nagy nehézségeket jelentett számára. Írásai 36 vaskos kötetet tesznek ki. Teljesen igénytelenül élt, hímzésből tartotta fenn magát. Semmit sem fogadott el emberektől. Mikor az egyik írását kiadták, és lelki vezetője át akarta nyújtani neki az összeget, amit a szerzői jog miatt kiutaltak, ezt mondta. Nekem nincsenek jogaim, mert amit írtam, az nem tőlem származik. A napja reggel 5 órakor kezdődött, amikor gyóntató atya vagy egy általa megkért másik pap jött hozzá, hogy bemutassa a szentmisét. Háznál misézni akkoriban nem volt egyszerű. A pápa maga engedte meg ezt számára külön kiváltságként. Mise után 2 órát hálaadó imádságban töltött. 8 óra körül látott munkához, amely délig tartott. Délután még néhány órát dolgozott, majd rózsafűzét imádkozott. Esténként 8 órakor kezdett hozzá a naplóíráshoz. Éjfél tájban tért nyugovóra. 1947. március 4-én halt meg 15 napig tartó betegség után. Ez volt az egyetlen betegség, amit orvosilag megállapítottak nála, tüdőgyulladás. Tagjait azonban nem tudták kinyújtani, csak ülve tudták felravatorozni abban a testhelyzetben, amelyben napközben már oly régóta volt. Annyi ember akarta látni, hogy az egészségügyi hatóságok engedélyével 4 napig volt felravatorozva. teste az oszlás semmi jelét nem mutatta. Egyáltalán nem halottnak látszott. Ágyában ült, fehér ruhába öltöztetve, úgy tűnt, mintha aludna. Fejét mozgatni lehetett minden irányban. Karjait fel lehetett emelni, kezei és ujjai ugyancsak mozgathatók voltak. Szemhéjait is fel lehetett nyitni, tekintete olyan volt, mintha élt volna. Egy külön erre a célra összehívott orvosi bizottság alapos vizsgálat után állapította meg, hogy nem a tetsz halál, hanem a valóságos halál állapotában volt. Egy speciális koporsót kellett készíteni számára, amelynek oldalai üvegből voltak, hogy mindenki láthassa. Mint valami királynőt vitték az emberek a vállukon. A halotti menet csak nehezen jutott a nagy embertömeg miatt a temetőben. Néhány év múlva koporsóját a templomban helyezték el. 1994 Krisztus király ünnepén indított el a helyi érsek Luisa szülőhelyének a templomában a hivatalos boldoggalvatási eljárást. Isten országának, illetve Isten birodalmának az apostola volt, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a mi atyánkban miért is imádkoztat Jézus. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ha ebbe belegondolunk, hogy ez mit is jelent, akkor teljesen logikusak azok a gondolatok, amelyeket hallani fogunk tőle. Ha a földön megvalósul Isten akarata, úgy, amint a mennyben, akkor ez azt jelenti, hogy a menny valamilyen formában leszáll a földre. Emellé a gondolat mellé oda helyezhetünk egy másikat a rómaiakhoz írt levélből. Ahol elhatalmasodik a bűn, ott túlárad a kegyelem. Most, amikor a bűn elhatalmasodását látjuk mindenütt magunk körül, annál inkább reménykedhetünk, hogy közel van a kegyelem napja is. Luisának az égiek így szóltak erről. Az ember, aki a mi ősatyánk volt, elárulta önmagát. Eljátszott a birodalmát, és mivel saját akarata szerint cselekedett, megkeserítette teremtőjét, aki pedig őt mindenek fölé emelte és szerette. Az ember ezért elveszítette birodalmát, az isteni akarat birodalmát, amelyben mindene megvolt. E birodalom kapui bezárultak, és az Úristen visszavette a birodalmat, amit az embernek adott. Nos, halljátok, el akarom árulni nektek titkomat. Az Úristen, amikor birodalmát visszavette, nem mondta, hogy nem fogja az embernek soha többé visszaadni, hanem csak zárva tartotta, és az eljövendő generációkra vár, hogy azokat meglepő kegyelmeivel elárassza, hogy az önző emberi akaratot háttérbe szorítsa, amely oda vezetett, hogy egy ilyen szent birodalom veszendőbe ment. Azt akarta, hogy isteni akarata magasztos szépségében és csodálatos ismeretében megéreztesse velünk azt a kívánságát, hogy tegyük félre a saját kicsinyes akaratunkat, amely boldogtalanná tesz minket. Vissza akart vezetni minket isteni akaratához. Ez a birodalom a miénk. Legyünk hát bátrak. Dobjuk le saját akaratunk rongyait, rabszolgaságunk gyászruháját, amelyet a saját, az Istenitől elkülönült akaratunk ránk kényszerített. Öltsük magunkra a királyi öltözéket, és engedjük, hogy királyi díszekkel ékesítsenek. Ezért fordulok mindenkihez. Hallgassatok rám! Kicsi vagyok, a legkisebb a teremtmények között. E Jézussal együtt az ő isteni akaratában egészen kicsinként hozzátok jövök, sírva és panaszkodva kopogtatok szívetek ajtaján, hogy mint egy jelentéktelen koldus, elkérjem ronyruhátokat és gyászos öltözéteket, hogy elkérjem tőletek boldogtalan akaratotokat, hogy mindezt Jézusnak adjam. Hadd égessen el mindent, és azáltal, hogy visszaadja nektek akaratát, visszaállítsa ruháink tündöklő ragyogását. Ha tudnátok, hogy mit jelent Isten akarata, magában foglalja az eget és a földet. Ha vele vagyunk, a miénk minden, és minden rosszat elvesz tőlünk. Ha azonban nem vagyunk vele, akkor minden ellenünk van. És ha még van is valamink, akkor is valójában csak teremtünk tolvajai vagyunk, és csalásban és rablásban élünk. Az ember és a kozmosz egységét hasonlóképpen látja, mint Wingeni Szent Hildegárd. Akarjátok tudni, hogy a Föld miért nem terem semmit? Hogy a világon oly sok felé miért vannak földrengések? És a Föld miért temet maga alá városokat és embereket? Akarjátok tudni, hogy szél és víz miért háborognak? És miért tesznek pusztává vidékeket? Akarjátok tudni, hogy miért van oly sok mindnyájunk számára ismert nyomorúság? Azért, mert a teremtett dolgok az isteni akaratból származnak, amelynek uralma alatt állnak. Ezek a teremtmények hatalmasok és parancsolók. Nemesebbek, mint mi, mivel őket az isteni akarat kormányozza. Minket emberi akarat ural, és az degradál, gyengévé és tehetetlenné tesz. Ha azonban törődünk sorsunkkal, az emberi akaratot félretesszük, és magunkra vesszük az isteni akarat életét. Mi is erősek és uralkodók leszünk. Az egész teremtés testvérévé leszünk, amely nem csak, hogy nem sújt többé minket, hanem egyenesen átengedi az uralmat maga felett, és mi boldogok leszünk az időben és az örökké valóságban. A Luizának adott üzenetekből egyéb konkrét útmutatásokat is kapunk arra, hogy milyen az Isten akaratával összhangban való élet és imádság. Leányom! Azok az imák, amelyeket velem és az én akaratommal egyesülve végeznek, mindenkinek a javára válnak, anélkül, hogy abból bárki is kimaradna. Mindenkinek része van azok gyümölcseiben, úgy, mintha azokat külön egyesekért végeznék. Mindazonáltal az imák gyümölcseiben kiki a befogadó képessége szerint részesül, miként a szent áldozás és szenvedésem gyümölcseiben is. Jól lehet, mindnyájuk felé odafordulok, a hatások különfélék, a lelki állapotok szerint, amelyekben az ember befogadja feléje fordulásom üdvös gyümölcseit. Ugyanígy van az imával is, amit az ember a velem való egységben végez. Jézus magára vette a mi emberi természetünket, de ugyanakkor benne volt az isteni természet is. Hogy a két természet hogyan élt Jézusban együtt, és hogy mi is hogyan részesülhetünk az ő isteni természetében, szépen kifejezik következő gondolatok. Leányom, aki valóban teljesíti akaratomat, az ugyanolyan kapcsolatban van velem, amilyenben az én emberségem, istenségemmel kapcsolatban volt. Én egyszerre ember és Isten voltam. Istenként birtokoltam magamban a boldogságnak, a szépségnek és minden jónak a teljességét. emberségem egyrészt részesült istenségem javaiban, ennek következtében nagyon boldog volt. Másrészről ugyanakkor, mivel az isteni igazságossággal szemben minden ember elégtételét magára vette, minden bűnadóság világos látása miatt nagyon szenvedett, mivel minden egyes bűn borzalmassága és kártékonysága éreztette vele az értük járó büntetést. Így egyszerre érezte az örömöt és a fájdalmat. A szeretetet istenségem részéről, a hidegséget a teremtmények részéről, a szentséget az egyik oldalról, a bűnt a másik oldalról. Mivel az én megdicsült emberségem most nem képes szenvedni, így abban a lélekben élek, amelyik akaratomat teljesíti, és ő így emberségével szolgál nekem. Egyrészt szeretet, béke, a jóban való álhatatosság, lelki erősség az ő része, de a másik oldalról hidegséget, bajokat, bántalmakat, nehézségeket, csömört és mindenféle rosszakat tapasztal. Azonban a lélek az akaratomban teljesen megszilárdult, gyökeret vert, és mindezt a szenvedést nem úgy veszi magára, mint a sajátját, hanem olyan szenvedéseként, amiket én viselek, akkor soha nem lesz levert, hanem sokkal inkább velem fog szenvedni, és megtiszteltetésnek fogja érezni, hogy részt vehet az én szenvedéseimben. Egy ember lelki fejlődésében óriási lépés az, ha átadja magát az isteni gondviselésnek. Igyekszik Isten akarata szerint élni. De ez csak a kezdet. Keskeny út fölfelé vezet. Egy idő után megtapasztalhatja a különbséget, maga is az Isten akarata szerinti élet és az Isten akaratában való élet között. Bujza így ír erről. Isten akarata szerint élni azt jelenti, hogy mindenben alávetjük magunkat Isten akaratának, amit minden dologban megpillantunk, hogy illeszkedünk, idomulunk a minden teremtményre vonatkozó isteni gondviselés rendelkezéseihez, mivel tudjuk, hogy egyetlen hajunk szála sem esik le fejünkről, ha az Úr ezt nem akarja. Az isteni akaratban élni azt jelenti, hogy szétválaszthatatlanul egyesülve élni vele, semmit sem tenni magunktól, a saját erőnkben bízva. Egy ilyen lélek az isteni akarattal szemben képtelennek érzi magát bármire, képtelennek érzi magát arra, hogy egyedül járja az élet útját. Ezért ezt mondja, én Uram Istenem, ha azt akarod, hogy dolgozzam, akkor dolgozzunk együtt. Ha azt akarod, hogy menjek, akkor menjünk együtt. Ilyen magasztos, sőt, szélvészerű repülésbe kezd ez a lélek az isteni akaratban. Mivel az isteni jelenlét felmérhetetlen és szüntelenül tevékeny minden teremtményben, mindennek életet és rendet ajándékoz, úgy az a lélek is, aki elmerül ebbe a mérhetetlenségbe, elkezdi a repülését minden emberhez, mindenfélét kezdeményez, mindenkit szeret, mindenkinek segítségére siet, azzal a szeretettel, amivel Jézus maga segít és szeret. Ezt azonban nem tudják azok tenni, akik csupán magukat Isten akaratának megadva élnek. Luisa Piccaretta a korlátolt emberi akarat feláldozását szorgalmazza a legmagasabb isteni akaratnak. emberi akaratát igenis mindenkinek fel kell áldoznia. Fel is áldozza mindenki. Nézzünk csak körül. Ifjúságból, karrierért, pénzért, hatalomért, élvezetekért, de a sokkal alantasabb bosszú és terror miatt válnak emberek rabszolgává. Isten nem ilyen akaratfeláldozást kíván. Az isteni akarat kedvéért való önfeláldozás azt jelenti, hogy nem vagyunk rabszolgák. Isten nem rabszolgákat teremtett magának. Mi Jézus megváltása révén az Atya gyermekei vagyunk. Emlékezzünk csak, mit mondott Mesterünk. Az igazság szabaddá tesz titeket. Az akaratunk Istennek való feláldozása azt jelenti, hogy az igazságot és csak az igazságot tiszteljük. Az igazság pedig Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ezt a Luisa Piccarettáról szóló előadást fejezzük be egy tőle származó felajánló imádsággal, amelyet éppen Krisztus király ünnepén célszerű elmondani egy méltó módon elvégzett szentáldozás után. A felajánlás Krisztus akaratának szól, és általa az egész Szent Háromságnak. Az Atya Krisztusnak adott át minden hatalmat a mennyben, a földön és az alvilágban. Ha Krisztusnak szenteljük akaratunkat, az a Szent Háromság mindhárom személyének való odaszentelés, mert bennük teljes akarategység van. És ha nekik szenteljük magunkat, akkor egyesülünk az összes szentekkel és angyalokkal is, mert nekik sincs önálló, elkülönült akaratuk, egyedül az isteni akarat az övék. Krisztus királynak való felajánló imádság, hogy felvétessünk az isteni akarat országában. Jézus, királyok királya, tisztellek, szeretlek, dicsérem, magasztalom a te isteni akaratodat, amelyet a te minden hatóságod hordoz, a te bölcsességed vezet, és a te jóságod kísér. Mindenütt és minden időben, azokban a napokban, amikor a boldogság rámosolyog, és azokban az órákban is, amikor a szenvedés éjszakája beborít, legyen a te legszentebb akaratod a törvény, amely cselekedeteimet meghatározza, a norma, amely azokat, amiket megteszek, vagy amiket nem teszek meg, szabályozzam, a csillag, amelyre feltekintek, a lelkem dobbanása, az életem tartalma. Igen, életem értelme. Add, hogy a te imádandó akaratod országa a mennyből leszálljon a földre. Akkor boldogság és áldás, béke és öröm költözik az egyének életébe, a családi életbe, az államok és a népek életébe, és meg fog újulni a földszíne. A te legmagasztosabb akaratodnak szentelem most magamat teljesen, és mindazokat, akik közel állnak hozzám, és kérlek téged, örök bölcsesség, lelkem mélyéből, hogy írj be minket tagként a te korlátlan akaratod birodalmának életkönyvébe kitörölhetetlen betűkkel. Hogy ez a kérésem gyümölcsöző lehessen, egyesítem minden gondolatomat, szavamat, tettemet, imámat, munkámat, szenvedésemet, a te szent gondolataiddal, szavaiddal, tetteiddel, imáiddal, munkáiddal, szenvedéseiddel. Valamint egyesítem a boldogságos szűz, Szent József, minden angyali szent gondolataival, szavaival, tetteivel, imáival, munkáival és szenvedéseivel, amelyek valósak és lehetségesek a múltban, a jelenben, a jövőben, a mennyben, a földön és a föld alatt. Felajánlom neked ezt az áldozatot az Atya mindenhatóságában, a Fiú bölcsességében, a Szentlélek szeretetében. A magam nevében, minden ember és teremtmény nevében, az isteni akarat országának elérkezéséért és kiterjedéséért a földön. Állandóan szálljon ajkaink oltáráról az a kérés a mennybe, amelyet te, Jézus, elsőként intéztél az Atyához. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Milyen az az Isten ország, amelynek eljöveteléért minden nap imádkozunk? Krisztus király vasárnapjának a prefációja ezt mondja rólam. Az ő országa igazság és élet, kegyelem és szentség, igazságosság, szeretet és béke. Amikor lemondunk a saját korlátolt akaratunkról, és akaratunkat Isten akaratával egyesítjük, akkor ez az ország kezd el életre kelni bennünk. Valósággá kezdenek válni életünkben Jézus szavai. Az igazság szabaddá tesz titeket. És beteljesednek Jézusnak ezek a szavai is, boldogok, akik éhezik és szomjú hozzák az igazságot, mert majd eltelnek velem.